folytatjuk az éneklést, a gyülekezet felállva énekel.
Kedves testvéreim, keressük még meg Bibliáinkban Királyok első könyvének 19. részét, és a 9-től 21-ig terjedő verseket fogjuk még olvasni. Királyok első könyvének 19. részéből a 9-től 21-ig terjedő verseket olvassuk együtt. Majd Nagy Kasza Lőrinc testvért kérjük, hogy áldáskérő imában vezessen. És bement ott Illés egy barlangba, és ott hála. És imé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és monda néki: mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig monda: nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófédáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És monda: jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És imé ott volt az Úr elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy, erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befedi az ő arcát palástjával, és kimenvén megállt a barlang ajtajában, és imé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondá: mit csinálsz itt, Illés? És ő felele: nagy búsulásom van az Úrért, a seregeknek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És mondta az Úr néki: menj el, tér vissza a te útadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor odajutándasz, Kenyet királya hazáért Síriában. És Jéhút, a Nimsi fiát, Kenyet királya Izraelben, és Elizeust, az Abel-Méholabeli Sáfát fiát pedig Kenyet prófétává a te helyedbe. És lészen, hogy aki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. És ő elmenvén onnét megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amit szántott 12 járom ökörrel, s ő maga a 12-dikkel volt, és Illés hozzáméne, és az ő palástját reáveté. És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és monda: kérlek, hadd csókolja meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek, és monda: menj, tér vissza, mert mit cselekedtem te néked? És elmenvén őtőle, vőn azután egy pár ökröt, és levágá azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván, megfőzi azok húsát, és a népnek adá és evének, és felkelvén elméne Illés után, és szolgála néki. Amen. Imádkozzunk, testvéreim!
Dicsőítjük és magasztaljuk a te drága nevedet, jó Istenünk! Hálát adunk, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben az egyik hét mellett. Köszönjük az eddigi áldásokat, köszönjük az igei tanítást. Köszönjük, Uram, hogy gyönyörködhetünk abban, hogy aki veled találkozik és szabadulni akar bűneitől, annak van lehetősége. Kérünk, Istenünk, hogy továbbra is munkálkodj közöttünk. Te, aki meg tudtad újítani a Illés erejét, te, aki újból munkával tudtad megbízni, miután annyira elcsüggett és elkeseredett magában, köszönjük, hogy ezt a munkát ma is tudod végezni. Kérünk, Istenünk, ha van közöttünk, vannak olyanok, akik el vannak csüggedve, különböző okok miatt, családi okok miatt, gyülekezeti problémák miatt, vagy más megpróbáltatás betegség miatt. Kérlek, Uram, hogy állj melléjük és emeld fel testvéreit. Mondd nekik, hogy szereted őket. Mondd nekik azt, Uram, hogy még nincs vége is, Te meg tudod újítani ereinket, hívüket, ragaszkodásukat irányba. Segíts mindannyiunkat, hogy a Te igéd hallatán új erőre kapjunk. Megújuljon az életünk, megtisztuljon a szívünk, és újból odaszálljuk magunkat a Te munkádba, Te szolgálatod. Áld meg testvérünket, szent lelked erejével és hatalmával. Add Uram, hogy ezen a délelőttön közöttünk drága neved megdicsőjön, mi pedig lélekben megerősödjünk, megújuljunk. Mindannyian. Amen.
Foglaljuk helyet, testvéreim, és énekelni fogunk közösen, és önkéntes adományainkkal is szolgáljunk az Úrnak. Szeretettel mindenkit ezen a délelőttön az Úr házába. Kívánjuk azt, hogy valóban az Úr adjon nekünk örömöt, töltse be az ő jelenlétével a mi minnyájunk életét, hogy így távozzunk majd erről a helyről. Délután 5 órakor lesz együtt a gyülekezet, imádkozzunk és jöjjünk kész szívvel a Jóisten házába, hogy ő be tudjon bennünket tölteni nagyon sok áldással. Az ige hirdetés előtt az énekkar szolgálatát hallgassuk.
Thank you.
olvastam Handelről, a nagy zeneszerzőről, hogy nagyon kifáradva jött haza egy énekóra után, és a kimerültségében és idegességében járkált le fel a szobába, és elájult, és majdnem holtan roskadt a földre. Jöttek az orvosok, megállapították, hogy kimerültségből került ilyen állapotba, de nem tudta már mozgatni a kezét, és alig tudott beszélni. Nagyon nagy volt az életkedve, és elment kezelésre, egy gyógyfürdőre, és ott azt mondták az orvosok, hogy több mint 3 órát nem szabad a meleg vízbe üljön, nem szabad fürödjön, de ő 9 órát ült naponta a vízbe. És annyira helyre jött, annyira tudott mozogni, hogy már oda ülhetett az orgonába. És az egyik, mielőtt elment haza, ott a gyógyfürdőnek a központjában volt egy szép templom, és bement a templomba, és gyönyörűen orgonált. De ugyancsak azzal a búskomorsággal ment haza. És visszaesett abba a levertségbe, nagyon, de nagyon el volt kenődve, és aludt állandóan, alig evett, nem ment ki, nem mosdott, nem borotválkozott, szóval elhanyagolta magát, nagyon, de nagyon. Este ment ki, amikor már majdnem sötét volt, és sétált egy kicsit, és hazajött. Egyik este, hogy a sétáról jött haza, lát egy nagy borítékot az asztalon, és kivette, és a Messiás oratóriumának a szövege volt, és volt a felkérés, hogy írja meg a zenét. És ahogy látta, hogy most kap, pont most kap felkérést, akkor fogta a lapot, és elcibálta. És idegesen lefeküdt az ágyba, hogy most neki most adnak munkát, amikor ő nem tud csinálni semmit. Hát ilyen állapotban nem lehet dolgozni. És azon az éjjel, illetve mielőtt elaludt, mégiscsak oda ment ahhoz a kézirathoz, ahhoz a költeményhez, és beleolvasott. Hát olyan bátorító szavak voltak azok abban az énekben, illetve a szövegben. Igeversek, bízzál, ne félj, ő szeret téged, ilyen bibliai idézetek. És ezekkel a gondolatokkal feküdt le ez a zeneszerző. És elaludt. És arra ébredt fel, hogy zsong benne a zene, de olyan gyönyörű zene, hogy már lüktet a vére, és minden arra készteti, hogy üljön már az asztalhoz, de nem nagyon lát még, hát még hajnalodik, de oda kellett üljön, és elő kellett vegye a tollat, és neki fogott kottázni. Ömlött belőle a dallam. Nem kellett oda üljön a zongorához, de már hallotta a dalt. És a vége fele annyira betöltötte ez az inspiráció a szívét az igékkel, hogy gyönyörű hallelujákat kellett, hogy kiáltson, és végül letette a tollat, csomószor írta oda a zenébe azt, hogy amen és amen. És mi tudjuk, akik a zenét kedveljük, vagy szeretjük, hogy így született meg Messiás oratóriumnak a végén a halleluja kórus, az a gyönyörű Isten magasztaló ének. És akkor aludt, lefeküdt, miután befejezte ezt, mert délelőtt fejezte be, egy pár napot átaludta, és olyan egészségesen kelt fel, jöttek az orvosok, és rájuk nevetett. Hónapok óta nem mosolygott ez az ember. Most nevetett rájuk. Nevetett, és mutatott az asztalra, hogy Isten adott nekem egy ajándékot. És nézték, és beleolvastak ebbe a műbe, hallották az emberek a környéken, és a zene rajongók, hogy hát mit írt, egy nagy művet hozott elő, és valahonnan külföldről jöttek, és meg akarták venni ennek a zene műnek a partitúráját, és azt az engedélyt, hogy előbb külföldön adják elő, és azt mondták, hogy Isten ezt nekem adta, én nem adom ezt senkinek, és ingyen fogják bemutatni itt ebbe a városba, Londonba, és a pénzt, ami összejön ezen az alkalommal, a szegényeknek, az árváknak, az özvegyeknek, a rászorulóknak fogom adni. És valóban így is történt. Egy gyönyörű bemutató után ez a nagyszerű ember félrevonult, és miután az emberek még tapsoltak és éjjenezték őt, ő félrevonult, és lehajtotta a fejét, és megköszönte Istennek mindazt, amit adott neki. Ilyen a mi Istenünk, kedves testvéreim, hogy bizonyos helyzetekből Ki tud emelni bennünket? Ki is akar emelni? Nem akar ott hagyni bennünket? A padlón, a bajba, a nyomorúságba, az elcsüggedésbe, a sivárságba, a szárasságba. Nem akar ott hagyni. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, olvassuk az Új Szövetségben, Jakab apostolnál. És valószínű, hogy Jakab apostol pont erre az esetre gondolt, amikor Illés elfáradva, amikor Illés elcsüggedve, oda került a pusztába, és ott van. Erre az esetre gondolhatott. És valóban ez az eset elénkbe tárja azt, hogy Illés ember volt. Hozzánk hasonló természetű ember volt. Volt neki is megpróbáltatása, volt neki is kísértése, volt neki is nehézsége, amibe belefáradt és elcsüggett. De Isten nem akarja abba az állapotba hagyni. Ne örülj, én ellenségem, elestem ugyan, de talpra állok, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, de Isten az én világosságom. Így beszél a hívő ember. És erre akar bátorítani bennünket is az Úr ezen a délelőttön, hogy nem kell ott maradni, abban az elcsüggett, elfáradt, kiszáradt állapotban, hanem előre kell menni, és új erővel kell szolgálni az Úrnak. Három gondolatban szeretném megosztani a testvérekkel azt, amit az Úr a szívemre helyezett. Az elcsüggedés kezdetéről szólnák, hogy miért kerül az ember ilyen helyzetbe, ilyen állapotba. Aztán majd az elcsüggedés kiterjedéséről van egy menete, egy medre, amit vág magának ez az elcsüggedés, ez a nyomorúság az ember életében, és jó, hogyha ezt megfigyeljük, mert szinte sablonszerűen, ismételten és ismétetlen ugyanezt a folyamot követi ez az elcsüggedés. És majd a kezeléséről is szólunk, mert úgy, ahogy mondtam, Isten nem akar otthagyni bennünket, hanem ki akar hozni ebből az állapotból. Tehát hol kezdődik ez az állapot? Hát akkor, amikor testileg kimerül az ember, akkor nagyon, de nagyon hajlamos arra, hogy elcsüggedjen. Amikor testileg kimerül. Amikor az idegrendszere megfárad, belefárad, amikor testileg nem táplálkozik, nem pihen eleget, és így látjuk Illés életében, hogy 3,5 évet, igaz, hogy Isten beszédére és Isten szavára ő elment, és egy darabig a Kérit-patakja mellett volt, és kenyérrel, hússal és vízzel táplálkozott, akkor nagyon furcsa módon a sareptai özvegynél ott volt, és táplálkozott, hát valóban eléggé szegényes, de elégséges volt az a táplálék, és aztán ott van az a nagy győzelem a Kármelhegyen, amikor bizony meg volt próbálva ennek az embernek az idegrendszere, amikor kimondja ezeket a dolgokat, hogy melyik Istent akarjátok, hát itt van a Baál, itt van a Jehova, én a Jehovának vagyok a prófétája, az egyedül igaz Istennek, itt vannak a Baálnak is a prófétái, ezek nagyon sokan vannak, na, hogy döntjük el, hogy melyik igaz Isten? Hát úgy, hogy lássuk, hogy melyik Isten válaszol az imára. Hát így lehet eldönteni. És testvéreim, hogyha vannak olyan szomszédaitok vagy rokonaitok, akik nem hisznek az Istenben, akkor mondjatok nekik ima megtapasztalásokat. Hogy mit éltél át az Úrral való kapcsolatodba. Ezt csinálta Illés is. És akkor azt mondta, na most a Baál prófétái készítsék el az oltárt, és kiáltsanak az Istenhez. Tegyék fel az áldozatot, és az igaz Isten tűzzel fog válaszolni az égből. Ez egy hitpróba volt, ez egy harc volt, egy lelki harc volt, és győzelmesen kerül ki Illés, ugye tudjuk a történetet, de kifáradtan, kicsavartan jön ki, és sokszor ezért vannak, testvéreim, az elcsüggett, ellankadtság állapota az életünkben, mert testileg, idegileg, vagyis fizikailag ki vagyunk merülve. És ezért majd a kezelés is, amit Isten ajánl, meg amit a Biblia ajánl, ennek megfelelő lesz. Tehát a testi kimerültség, az álmatlansága, az, amikor az ember hajt, az, amikor az ember ki van téve ezeknek a stresszes állapotoknak az ember nagyon, de nagyon könnyen elcsüggedhet, mert ez egy nagy forrása az elcsüggedésnek, a testi kimerültség. Aztán társadalmilag el volt szigetelődve ez az illés. Szinte senkivel nem beszélgetett. A Kéri patakja mellett csupán a hollók látogatják meg, és már a gyönyörű tájat se szemlélhette, mert nagy szárasság volt, és a patak is kiszáradt. És akkor furcsa módon Isten azt mondja, hogy menj Sareptába, egy özvegyasszonynak parancsoltam ott neked. És valószínű, hogy Illésnek nem sok beszédje vagy beszélgetése volt ezzel az özvegyasszonnyal, de úgy látjuk a Bibliában, hogy nem igen beszélt ő senkivel. Akkor, amikor a Kármel hegyre megy fel, akkor találkozik egy pár emberrel, és úgy hívja össze az embereket a Kármel hegyre. De ez az ember el volt szigetelődve. Magányosan élt. És ez is egy nagy indító ok arra, amikor az ember elcsügged. Sokat van magába, magába roskad. Magába próbálja vinni a terheket. Sokat gondolkodik ő magába. Gondolkodik éjjel, gondolkodik nappal, de magába van. És ez nagy előny az elcsüggedésnek, ha mi most így mondhatom. Nem előny ez, hátrány ez persze. De az az ember, aki társadalmilag emberektől el van szigetelődve, nem beszélget, amelyik magába fordul, az az ember hamarabb elcsügged. Aztán ott volt a haszontalanság érzése is Illésnél. Az első versben, a 19. részben nem olvastuk, de Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat a dolgokat, amelyeket Illés cselekedett, és a többek között hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel, és el volt csüggedve ez az Illés, mert haszontalannak érezte az egészet. Na most ott a Kármel hegyen a király is, meg a nép is azt mondták, hogy Jehova az Úr, az egyedül igaz Isten. És erre fel, amikor Akháb hazamegy a feleségéhez, a családba, akkor az első dolga az, hogy nézd meg, mit csinált ez az Illés. Nem a Jehováról beszél, hanem Illésről. Nem az Istenre irányítja a dolgokat, hanem emberekre. Mi megölte a prófétákat, és akkor Jézabel követeket küldött Illéshez, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segéljenek, holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életekkel mindegyik. És Illés ezt megértette, felkelvén elment, vigyázott az ő életére. Nem mondja az ige, hogy félt Illés. Nem mondja az ige, hogy félt Illés. Sehol nem mondja ezt a jó Istenünk igéje. De ez az ember olyan haszontalannak érezte magát. Oda kitettem az életemet az Úrért, a nép ezt kikiáltja, és akkor hazamennek a férfiak, a nők onnan, arról a gyönyörű istentiszteletről, és nem az Isten ígéről beszélnek, hanem a prófétáról. Meg hogy így emberileg ott mi történt, hogy Illés hány követ vett, hogy Illés milyen állatot áldozott, hogy Illés hány veder vizet öntött oda, mind ilyen emberi síkon mozognak, és ez az ember el van csüggedve, olyan haszontalannak érzi magát. Ő oda tette az életét az Úrért, az Úr bemutatja magát, és ezek az emberek nem is figyelnek az Úrra. Nem is figyelnek az Úrra. Nem is tettem én, nem tudom én milyen nagy dolgot. Nem is, nincs is rám szükség igazából. Mert ha szükség lett volna rám, akkor a családokban másképpen álltak volna hozzá ehhez. Lehet, hogy ha Akháb hazament volna, akkor azt mondta volna Jézabelnek félabálványokkal, Jehova, az Úr az igaz Isten. De ezt nem tette. És lehet, hogy más családban is ugyanez történt. Nálunk mi történik, amikor hazamegyünk az Isten tiszteletről? Miről beszélünk? Olyan haszontalannak érezte magát Illés, mert azt látta, hogy hazamentek, és elkezdett a pletykaság, a csevegés, az ilyen külső dolgok, a lényeg az elmaradt. Az elcsüggedés jön akkor, amikor haszontalannak érzi magát az ember, amikor úgy érzi, nem úgy van ez, de úgy érzi az ember ilyenkor, nagyon, de nagyon el tud az ember gondolkodni, és el tud tévedni a gondolataiban, hogy hát az Úrnak már nincs rám szüksége. Nem ez volt a helyzet, és nem így gondolkodott Isten, nem így mondta Isten, de a próféta így gondolta. Aztán ott van az is, testvéreim, ami nagyon elősegíti az elcsüggedést, amikor másokat vádolunk. Hát ez lesz belőle tulajdonképpen. Illés nem mondja ki, de az elcsüggedésében már mibe kabaszkodjon, Már mit is mondjon az Úrnak, meg magának? Hát mások, Uram, hát mindenki elhagyott téged. És azt mondja az Úrnak a rész elején, hogy nem vagyok jobb az én atyáimnál. Majd azt mondja Illésnek, hogy hát az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, oltáraidat, lerontották, prófétáidat fegyverrel megölték, csak én egyedül maradtam meg. Hát hogy egyedül maradtál meg, Illés? Hát a 18. részben a Kármelhegyi győzelem előtt beszélgettél Abdiással, aki ugyancsak az Úr szolgája volt, és azt mondta ez az ember, hogy mondották-e néked, mit cselekedtem, mikor Ízabel megölett az Úr prófétáit? Hogy hogyan rejtettem el az Úr prófétái közül 100 férfiút 50-enként egy-egy barlangba, és tápláltam őket kenyérrel és vízzel? Hogy maradtál egyedül, Illés? Hát most beszéltél Abdiással? Pár nappal előtte, aki az Úr szolgája volt ott az Akháb házában. És ez is teljesítette azt a feladatot, amit Isten rábízott. Mit bízott rá erre Abdiásra az Isten? Hát, hogy fogjon meg 100 prófétát, 50-50-enként rejtse el őket, és táplálja őket ott. Isteni szolgálat volt ez is. Neki ez adatot, Illésnek más adatot. Illésnek más szolgálat adatot. De Illés most próbálja a másikat, meg a többieket vádolni. Az elcsüggedést ezt elősegíti. Ez kinagyítja, és még erőteljesebbé teszi az elcsüggedést. Mélyebbre válj. Nyomot hagy ez az elcsüggedés az ember életében akkor, amikor másokat vádolok, amikor haszontalanul érzem magamat, amikor elszigetelve élek, amikor testileg ki vagyok megíve. Valahogy ezek vezetnek. És hogyha a Jóisten nem állítja meg ezt az embert, mert a Jóisten meg akar itt állítani mindenkit. Ennyi. De az a helyzet, hogyha a Jóisten nem állít meg hogyha az emberek nem állnak meg az Isten áj intő parancsánál, akkor tovább mennek és rohannak még lejjebb a lejtőn, lefele a bűnös és rossz dolgok felé. De Isten azt mondta Illésnek, hogy állj meg, ne menj tovább most már, elég volt idáig. Illés, így is magadnak, meg nekem is sok gondot okoztál, én még akarlak használni. De az a helyzet, amikor a hívő ember itt nem tud megállni, hanem tovább megy. Nem csak a vádolás, hanem tovább megy. A gyűlölet, a szakadás, bűnbe megy bele az ember. A bűnbe, a bűnökbe megy bele, és megkötöződik. És Isten már nem tudja használni. De nem ez volt Illésnél. Mert ő megállt. Az elcsüggedés kiterjedéséről is hadd szóljak, testvéreim, mert van, ahogy mondtam, van egy folyása, van egy medre ennek az elcsüggedésnek, ahogy jön ez. És ez általában majdnem mindenkinél ugyanaz, és felismerhetünk egy néhány dolgot, hogyha jól megnézzük az ígét, meg az életünket is. Az elcsüggedés mindig lelki győzelmek után jön. Kármel hegy után jött a puszta, jött a barlang élmény. Ott olyan bátran kiállt Illés, hogy én vagyok az Úr proféta, imádkozott, jött a tűz. És akkor le kellett jöjjön a hegyről, elment a pusztába, és a barlangba találja őt Isten. És kérdője volna, hogy mit csinálsz itt Illés? Mert nem kéne itt legyél. De mindig a győzelem után. Mindig akkor, amikor engedelmeskedtél, és a Jóisten adott győzelmet bűn felett, az életedben, a családban, vagy éppen a munkahelyen, az iskolában, valami úgymond sikerült, valami bejött, valami jó volt, Isten szerinti volt, várhatod, hogy jön az elcsüggedés. Ez a menete. Így jön ez. Szinte lehetne úgy mondani, hogy van egy természetes következménye ennek az elcsüggedés folyamatának. Ez az elcsüggedés arra biztat, hogy meneküljünk a felelősségtől. Az Úr még akar bízni ránk feladatot, de mi menekülünk Illés módjára. Úgy olvastuk itt az igében, hogy amikor megértette ezt Illés, hogy mit akar Ézabel, felkelvél elment vigyázván az ő életére. És ha ez nem is rossz önmagában, vagy úgy mondjuk akkor, hogy ha nem is bűnt cselekedett Illés, de mégis nem a helyén volt, és Isten a helyére kellett, hogy tegye. De ez történik, kedves testvéreim, amikor az ember az elcsüggedésbe kerül bele, amikor nem lát és nem hall, persze az, maga az elcsüggedés az még nem biztos, hogy bűn, de bűnhöz vezethet. Rossz útakon járhat a hívő. Elhagyja azt a felelősséget, amit az Isten neki adott a családban, mint apa, mint anya, mint gyermek, vagy mint szülő, vagy a gyülekezetben. Feladatot adott nekünk Isten. És amikor el vagyok csüggedve, amikor el vagyok keseredve, akkor, akkor úgy gondolom ez a megoldás, hát én ott hagyom, csinálja más. Menekülök a felelősségtől. És ez nem jó. Isten ezt nem akarja. Gyakran alacsony önbecsüléshez vezet az elcsüggedés. Alacsony önbecsüléshez. Ó, én nem vagyok senki. Biztos, hogy nem vagy senki, és ameddig ezt nem is tudtad, vagy nem is tudtad be magadnak, hogy nem vagy senki, addig az Úr használt a Kármelhegyen. De amikor te most elkezded mondani az Istennek, hogy te milyen nagy nulla vagy, de olyan nagy nulla vagy, hogy mindenki lát, és te tudod magadról, hogy nagy nulla vagy, olyan alázatos vagy, hogy lássa meg mindenki, hogy milyen alázatos vagy. Uram, én egyedül maradtam. Senki nem marad. Én. Hogy én ki vagyok. És amikor az ember ide jön, és erre az állapotra jön, akkor az Úr már nem tudja használni. Ez nem alázatosság. Ez alázatoskodás. Ez menekülés. És az ilyen emberre az Úr nem tud bízni feladatot. Ki kell jöjjön ebből az állapotból. Helyesen kell lássa magát. A hiányosságaival, vagy éppen a bűneivel, de kell lássuk azokat az ajándékokat, és azt a feladatot, amit az Úr csak nekünk adott. Nem adta Abdiásnak, adta Illésnek. És Illés kellett volna lássa. De úgy el volt csüggedve, hogy nagyon alacsony volt az önbecsülése. Kész, Uram, én el vagyok készülve a halálra, kész, Uram, én már nem megyek sehova szolgálni, kész, Uram, én már nem csinálok semmit. Ide vezet az elcsüggedés. Aztán az elcsüggedés serkent arra is, hogy eltúlozzuk a dolgokat. Vagy eltúlozzuk a dolgokat. A ló másik oldalára esünk. Semmit nem csináltak ezek az emberek. Amit csináltak, az is rossz volt. Mert a te néped, az Izrael népe, nem csak hogy elhagyták a te szövetségedet, oltáraidat is lerontották, prófétáidat fegyverrel megölték. Hát a te néped, Uram, hát nézd meg, milyen nagy bajban vannak, és eltúlozza a dolgokat, mert nem az Isten népe csinálta ezt, hanem Jézabel csinálta. Ezt mondja Abdiás. Nem mondották én meg az én Uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézabel. Mikor Jézabel megölette az Úr prófétáit, és hogyan rejtettem én el? Ez az idegen, aki nem Izrael nemzetségéhez tartozott, ez csinálta ezt az egészet, de Illés eltúllozza most már, nem látja világosan a dolgokat. Az elcsüggedés tehát elhomályosítja a lelki látást, döntés képtelenné tesz, a buzgóságot elveszi, lágy melegséget ad, és megnyugszik olyankor az ember, hát így mennek a dolgok, én próbáltam valamit csinálni, de nincs kivel, én egyedül van, többet nem csinálom. Ez a menete az elcsüggedésnek, és végül rávezetne arra is, hogy sajnáljuk magunkat. És ezt csinálja Illés, ott van a barlangba, csinálunk magunknak ilyen barlangokat, Isten nem akarja, hogy ilyen barlanglakók legyünk, Isten azt mondja, hogy jöjj ki onnan. De Illés, amikor ki is jön, nem hagyja el ezt az állapotot, hanem azt mondja, hogy nagy búsulásom van. Én már úgy el vagyok fáradva, én már úgy el vagyok búsulva, én már úgy el vagyok keseredve, hogy borzasztó. Én már nem tudok mit csinálni. Ez az ember nagyon sajnálja magát. Ez jön. Ilyen dolgok jönnek. Pedig magunkat meg kell tagadjuk. De amikor hosszú időn keresztül tagadjuk magunkat, és nem látunk semmi jelt arra nézve, hogy ezt az Úr elfogadja, vagy ez az emberek előtt kedves, akkor ebbe belefáradunk, és már megkérdőjelezzük, hogy vajon jól teszem én. De Illés ilyen helyzetbe került, és nagyon, de nagyon sajnálta saját magát. Az elcsüggedés ide vezet. És kiég az ember ilyenkor. És elhagyja a szolgálatot, és nincs kedve szolgálni. És nehezére esik az imádkozás, nehezére esik a bizonságtevés. Ha elmondja, akkor kimerültnek és kifáradtnak érzi magát, és szinte azt mondja, hogy már nem csinálom többet, már abba hagyom ezt az egészet. Na hát ide visz az elcsüggedés, és ilyenkor már az ördög rostájában van az ember, és már csak egy lépés az, hogy az ember eltéved, azt, hogy az ember az ördögnek enged, és hallgat az ördögre, és éppen azt mondja Isten Illésnek, és az ilyen embereknek, hogy állj meg! Állj meg, ne menj tovább, már borzasztó szélre jutottál, már a szakadék szélén állsz, veszélybe van az életed, ember. Nem jó az, amit csinálsz, kell egy kicsit irányítsuk a dolgokat, kell kezelni ezt a helyzetet, és ezzel szeretném befejezni, testvéreim, hogy az Isten mindig kezeli, tudja kezelni az elcsüggedést. Nem hagyja ott az embereket az elcsüggedésben, na te jutottál oda, te csináltad magadnak, tessék kijönni. Nem. Istennél van megoldás, ő az áldott orvos, ő a mindenható, ő a szerető atya, nem akarja otthagyni az embereket, a gyermekeit ebben az állapotban. Mit kell figyelembe venni? Milyen kezelést alkalmaz Isten? Négy dolgot hadd mondjak el. Tarts jó fizikai állapotot. Illés, amikor elmenekült, és a pusztába egy fenyőfa alá ment, és akkor ott ezt mondja, hogy elég most, Uram, vedd el az életemet. Akkor lefeküdt és elaludt a fenyőfa alatt, és imé angyal illetőt, és azt mondta neki, kelj fel, egyél. Nem azt mondja neki, hogy mi lel te nagy alvó, mint ugye Jónásnak is mondták. Most más az eset. Illés úgy ki volt merülve, annyira fizikailag a kimerültségig hajszolta magát, még az Úr munkájában is, mert ő abban volt, hogy ki van merülve, és hogy kezeli Isten ezt az állapotot? Ételt ad, italt ad neki, és engedi, hogy pihenjen. Megfelelő táplálkozás, megfelelő vagy elégséges mennyiségű vizet igyon az ember, mondhatnánk úgy is, hogy az időjáráshoz megfelelő vizet, megfelelő mennyiségű vizet igyon az ember, és megfelelő legyen a munka és a pihenés közötti arány. Ez a lelki munkásoknak, de a munkásoknak általában ez szól. A Jóisten így rendelte, hogy 6 napig dolgozik az ember, és a 7. napon pihenjen. Még a föld is kellett pihenjen az isteni rendtartás szerint Izraelben. Még az állatok is kellett, hogy pihenjenek az isteni rendtartás szerint. Tehát nem csak az ember, hanem még a jószágok is. Az igavonó állatok is. Kellett, hogy pihenjenek. Isteni rendtartás ez. Hogy gondoljuk, hogy mi kihajtjuk magunkat a fizikai munkába, vagy éppen a lelki munkába, és akkor majd bírjuk csinálni ezt hosszú távon? Nem fog menni. Kezel Isten bennünket, isteni módszeres testvéreim, hogy tartsunk jó fizikai állapotot, egyensúlyba legyen minden. A táplálkozás, a víz, a munka és a pihenés. Mindig akkor van baj, amikor felborul az egyensúly. Ha felborul az egyensúly, ha túl sok az étel, vagy a munka, vagy a pihenés, az mindig bűn. Vagy ha kevés, akkor is vétkezünk a testünk ellen. És nem tudjuk végezni az Úr munkáját. Spurgeon, a 18. századi prédikátor, aki Londonban egy nagyon híres ember volt, ezrével jöttek az emberek hallgatni ezt az embert, és volt egy nagyon hűséges ellensége. Hűséges ellenség. Állandóan piszkált ez az ember. Befejezte a prédikációt, Spurgeon testvér, az az ember mindig kritizálta. Jegyzetelte a hibáit. Meg amit másképp kellett volna mondani, meg ilyen dolgokat. Ha ment valahova, Spurgeon testvér ment szolgálni, ő ment utána, vagy mellette. De úgy legtöbbször, amikor Spurgeon testvér nem tud. Elment, elhívták egyszer Spurgeon testvért prédikálni egy másik városba, és az első osztályra váltott jegyet. Ez az ellensége a csomag vagomba vett jegyet. És avval a jeggyel, amikor megérkeztek oda abba a városba, ahova kellett szolgáljon, akkor az óra alá tette a testvér. Látja a testvér? Azt mondja, Én mit csináltam? Ott vagyok, azt mondja. Én vigyázok az Úr pénzére. Azért mentem oda. Azt mondja Spurgeon testvér, igen, azt mondja, maga vigyáz az Úr pénzére, én vigyázok az Úr szolgájára. Ez az ember tudta a kiegyensúlyozott életet. Nem lustálkodott soha. Sokat dolgozott. Nem pazarolt, nem tékozolt. Dolgozott, imádkozott, látogatott, olvasott, készült. És az Úr megáldotta. Mert egyensúlyba tartotta a dolgokat. Egyensúlyba tartotta. Tehát újra mondom, Isten ezt javasolja. Isteni kezelés ez. Tarts jó fizikai állapotot. Ne vétkezz tested ellen. A második megoldás. Társalogj másokkal. Beszélgess. Tarts közösséget. Akkor, amikor úgy érzed, hogy már nem bírod magad vinni, akkor mondd el valakinek. Kedves testvérnők, mondjátok el a férjeteknek. Kedves férfi testvérek, mondjátok el a feleségeteknek. Ha olyanok a gyermekek már, mondjátok el a gyerekeknek. Gyerekeknek is. Kedves gyermekek, mondjátok el a szülőknek. Nem lehet magunkba zárkózni és vinni huzamosabb ideig terheket. Nem tudjuk megoldani, nem tudom, hogy mit csináljuk. Hogy gondolod, hogy megoldod magadba? Testvéri közösség, lelki közösség, társalog, mondd el! Nem tudod elmondani férjednek, nem tudod elmondani feleségednek, mert talán még nincs a hitbe. Nem tudod elmondani gyermekeidnek, az, ami a családban van, keresd fel egy lelki vezetőt, azért adott Isten gyülekezetet. Keresd fel a lelkipásztort, keresd fel a gyülekezet vezetőségét, csinálj valamit, beszélgess, ne tartsd magadba! Mert vissza fog ütni. Ezt mondja Isten Illésnek. Hívd el Elizeust. És ugye olvastuk az Elizeus elhivatását. És ez az ember Istennek a hűséges szolgája volt, és Illés mellett szolgált. És sokat beszélgettek. És úgy látjuk, testvéreim, hogy olvassuk el az ő kapcsolatokat addig, ameddig Illés a mennybe ragadtatik, hogy ez az Elizeus mennyire ragaszkodott az ő urához, Illéshez. És sokat beszélgettek. És abból a sok tapasztalatból, amit Illés neki átadott, majd Elizeus is átvesz. És szinte ugyanazt csinálja, mint Illés. Ahogy Illés feltámasztotta a sareptai özvegynek a fiát, úgy csinálja Elizeus is. És ahogy Illés mondja, ahogy Illés csinálja, úgy csinálja Elizeus is. Mert átvette, mert beszélgettek. És Illés felszabadul. Testvéreim, sokszor ki kell mondjuk. Csupán annyi a megoldás, hogy ki kell mondjuk. Mi nem jöttünk rá, pedig annyi álmatlan éjszakánk volt. Annyit sírtunk. És nem tudtunk rájönni a megoldásra. És jött valaki, aki kész volt meghallgatni. És annak elmondhattam. Hogy miért van az, hogy félünk egymásnak elmondani ezt? Hát van ennek egy veszélye, ugye, hogy el fogják beszélni. Ez nem testvéri közösség, ez egy klub akkor már. Nem kell, hogy a gyülekezet egy ilyen klub legyen, hogy meghallom, amiben van, az én testvérem pont mellettem ült, nekem elmondta, és akkor én mindjárt továbbadom. Nem szabad ilyen állapotba kerülni. Egymás terhét hordozzátok, így mondja a Jóisten igéje. Egymás terhét hordozzuk. Elmondta neked, viseld a szíveden. Hordjad az Úr elé. Ha nem tudsz megoldást javasolni, akkor javasold neki, hogy még vegyünk be másokat is ebbe a körbe, hogy beszélgessünk még többen is. Mert meg kell oldani, beszélni kell, beszélgetni kell. Nem oda csapni, nem kivégezni, nem kiközösíteni. Nem erről van itt szó. Hanem csak az, hogy társalogj. Tarts lelki közösséget testvéreiddel. És hogyha kedves testvérek, nem mertek nekünk elmondani dolgokat, azért, mert nem bízhatták ránk, akkor velünk van a baj. Mi meg kell vizsgáljuk magunkat, hogy megbízható emberek vagyunk-e? Mert Isten így rendelte. Társas lényeknek rendelt. És nem csak a jó fizikai állapotot kell megtartani, hanem a testvéri közösséget is meg kell tartani. A harmadik dolog, törekedj Isten jelenlétére. Lehet ezzel kellett volna kezdeni. Nem egy ilyen sorrendet mondtam én itt most. törekedj Isten jelenlétére is. Erre hív fel bennünket Isten, kedves testvéreim, mi benne vagyunk a bajba, benne vagyunk a barlangba, az Isten pedig kihív bennünket. És azt mondja, jöjj ki és állj elémbe. És ez történik, egy olyan Isten élménye volt Illésnek, amire szükségünk van, testvéreim. Szükségünk van, és erre kell törekedjünk. Csak arra hívom fel a figyelmet, hogy Isten nem egy ilyen szenzációs, karizmatikus módon jelenik meg Illésnek. Úgy olvastuk ugye, hogy Isten nem volt a szélben, nem volt a földrengésben, és nem volt a tűzben. Volt olyan eset ugye az Ószövetségben, amikor Isten ott volt a tűzben, ott volt a szélben, és ott volt a földrengésben. Ott volt az Isten biztos, de most nem. Most személyre szabottan Illésnek mondja a dolgokat, és Illés megérti, hogy Isten hogy szól hozzá. Hogy szól Illés hozzá? Hogy szól Illéshez az Úr? Szelíd és halk hangon. Ez a módszere Istennek. Le kell csendesedjek, és kell törekedjek, hogy ezt a halk és ezt a szelíd hangot halljam meg. Olyan lelki állapotra kell kerüljek. Ki kell jöjjek a magam csinálta barlangokból. Ki kell onnan jöjjek? Ki parancsol engem az Úr? Úgy, ahogy azt mondta Lázárnak, hogy Lázár, jöjj ki! Ő már nem tudott kijönni, de az Isten adott neki erőt, és ki tudott jönni az isteni erővel. Illés akar kijönni, mert ő nem hagyta el az Isten útját. Egy kicsit el van kenődve, és most már magára néz, és nem Istenre, de Isten azt mondja, jöjj ki, és nézz rám, mert neked erre van szükséged. Jó fizikai állapot, de ne menj az egész, hogy edzed magadat állandóan. Igen, tarts közösséget, de nem egy ilyen hívő klub az Istennek a jelenléte, hanem az Isten jelenléte nagyon személyes, személyre szabott. Ott megmagyarázza Isten nekem pontosan, hogy mi a feladatom. És a nagyon szép az, hogy meghallgat engem Isten. Mit csinálsz itt, Illés? Szinte refrénszerűen jön ez elő. Mit csinálsz itt, Illés? És akkor kétszer elmondja ugyanazt, Illés. De van kinek elmondja, mert akarja mondani. Testvéreim, csináljunk arra időt és alkalmat, hogy legyen időnk elmondani az Istennek azt, amiben vagyunk, és keressük az ő arcát. Igyekezzünk meghallani a halk és szelíd hangot. Mert ha nem, akkor ott maradunk ebbe a verembe. Ott fogunk elpusztulni. És jaj, amikor ilyen verembe kerül bele, ilyen barlangokba menekülünk. Törekedni Isten jelenlétére, otthon, a családban, gyülekezetben, így gyógyulnak meg az emberek. És még egy feladat, még egy kezelési módszer, teljesítsd feladatodat, Illés. Isten ezt mondja neki, hogy állj elémbe, és beszélget vele az Isten, és az isteni élmény után, a pihenés után, amiután lerendezte az életét, azt mondja Isten Illésnek, hogy most menj, mert van neked feladatod. Kent királyá Hazáelt, kent királyá Jéhút Izraelben, Elizeust prófétának. Van feladatod, Illés, hát nem kell azt mondani, hogy nem csinálsz semmit, és nézd meg, hogy vannak még olyan emberek veled, akik csinálják a feladatot, a szolgálatot. Nem mondd azt, hogy nem csinálsz semmit, mert nem tudsz másképp meggyógyulni. Csak úgy, ha végzed az Isten munkáját. Testvéreim, az ördög kísértése az, amikor el vagyunk csüggedve, hogy azt mondjuk, én nem csinálom többet. És akkor még jobban elcsügged az ember. A megoldás az, hogy rendezd el Istennel az állapotodat, rendezd el fizikailag az állapotodat, rendezd el a testvérekkel, a lelki közösséget, és csináld, végezd az Úr munkáját, mert ha nem végzem, akkor megreked. Az az áldás, amit az Isten ad, megáll valahol. És Isten nem akarja, hogy megálljon. Tovább kell adni. Tenni kell valamit. Karl Menninger, Amerikában az egyik legnagyobb keresztény pszichológus James Dobsonnal együtt, és ilyen előadásokat tartanak különböző részeken. És az egyik előadásban, amikor éppen erről a problémáról, a stresszről, az elcsüggedésről beszélt, akkor az egyik megkérdezte, hogy mit csináljon az ember, sürgősen mit tud csinálni az ember, ilyen elkenődve van és el van csüggedve. És akkor mindenki azt várta, hogy sürgősen hívja fel az orvosát, és akkor az majd felírja ezt, és az mindenkinek ez volt a válasza, és szinte kinevették a kérdezőt. És akkor a professzor, a testvér érdekes választ adott. Azt mondta, amikor el vagy csüggedve, amikor nagyon, de nagyon rosszul érzed magadat, akkor menj ki az utcára, és keress egy olyan embert, aki jobban el van csüggedve, mint te. Próbáld beleélni magadat az ő helyzetébe, és igyekezz neki segíteni. El fog múlni a te elcsüggedésed. Nem mindig az a megoldás, hogy én jajgatok és könyörgök, hogy Uram, én ebben vagyok, Uram, én abban vagyok, és hogy jöjjek ki már? Sokszor az Isten emberei ebben vannak. Mózes például azt mondja neki Isten, menj át a Vörös-tengeren. És Mózes ott toporzékol a Vörös-tenger előtt, és kiállt az Úrhoz. És azt mondja az Úr, hagyd abba, fogd a botot, és üsd meg, és menj. Mert mi ott vagyunk sokszor, hogy látjuk a tehetetlenségünk, meg hitetlenségünket, hogy Uram, én nem tudom, meg hogy kell ezt csinálni. És magunkba forgolódunk, és magunkba nézünk, és akkor elcsüggedünk. Hát az ember, aki magába néz, és csak magára néz, az elcsügged. Könnyen elcsügged. Még az is, aki másokra néz. De aki az Úrban bízik, úgy olvasták testvéreink az imaórán. Volt idézve. Aki az Úrban bízik, annak ereje megújul. Na ezt tette Illés, és ezt tehetett te is. Keress egy olyan embert, aki bánatosabb, mint te, aki bajba van, és próbál segíteni, hallgasd meg, sírj vele együtt, olyankor tudsz majd vele sírni. Olyankor átérzed az ő baját és állapotát, és miközben mást felüdítesz, magad is felüdülsz. Mert jobb adni, mint kapni. Mert miközben adsz, lehet, hogy anyagi dolgokat, lehet, hogy vittél ételt, vagy valami kis ruhát azoknak a szegényeknek. Az Isten adott neked több örömöt és békességet. Isten megáldja az övéit, bátorítja az ő szolgáit. Engedjük, testvéreim, hogy kezeljen bennünket is, amikor bajba jutunk. Engedjük azt, hogy bátorítson bennünket. És engedjük azt is, hogy használjon bennünket az ő munkájába, az ő dicsőségére. Amen. Imádkozni fogunk ezért, testvéreim. Elcsendesedünk és imádkozni fogunk. Hajtsuk meg térdünket és imádkozzunk. Egy férfi testvér vezessen háladó imában bennünket mindnyájunkat, aki indítva érzi magát.
Édesatyám, köszönjük szépen. Aztán kegyelmes, hogy itt lehetünk drág inget körészek. Köszönjük, hogy bennünket, akik olyan könnyen elcsinkedünk, gyermekeink, olyan könnyen leállunk, bátortalanok vagyunk ott ezen a félőkörúton. Meg akar bátorítni bennünket, meg akar erősíti bennünket, ami szolgálatunkban, ami munkánkban, ami hitünkben. Köszönjük az igényt, köszönjük testvérünket, keresztül szóltál. Az a szép Uram, hogy ezek az üzenetek, amik elhangzottak ezen az élőtön, nyitott szívre, nyitott bőre, engedelmes szívre találjanak, hogy megújulások, megjobbulások, megerősülések történjenek, és a te neved megdicsérjen ezek által.
Amen. Énekeljük. Fogjad kezem, hogy gyenge vagyok, érzem, hogy nálad nélkül járni sem tudok. Hálva énekeljük együtt ezt az éneket.
Köszönöm, drága jó atyám, a kegyelmi délelőttet, amit megadtál mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy szemmel tartol mindannyiunkat, látod a mi életünket, tudod bajunkat, helyzetünket, és köszönjük azt, hogy segíteni akarsz rajtunk. Uram, segítsél meg mindannyiunkat, hogy hozzád meneküljünk. Hozzád, aki segíteni akarsz, aki vigaszt akarsz adni, aki új erőt akarsz adni mindannyiunknak. Kérünk, hogy így vezess mindannyiunkat haza otthonainkba, és készíts fel bennünket, hogy a délutáni alkalommal is meghallhassuk a te igédet, készen legyen a szívünk hallgatni és szolgálni neked. Amen.
Amen.